Az a Szent Ige, amely szólott hozzám, amely szól hozzánk, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva, segítségében reménykedve a gyülekezet imáira és hitére támaszkodva igét szeretnék hirdetni. Megvan írva az előbb felolvasott Lukács evangéliuma 6. rész 17. versének egyetlen sorában, és Jézus megállt egy sík helyen. Én azt hiszem, nem én vagyok az egyetlen, akit még néztük a tévét, és az első közvetített háborút, amit döbbenten a televízión keresztül nézhettünk, láthattunk az öbölháborút. Gondolom, nem én vagyok az egyetlen, aki még ennél is jobban megdöbbentett mindaz, amit azután kellett látnia, látnunk. Egy népnek a menekülését, a kurdokét, a vándorlását, csetlésüket, botlásukat, halálukat, azt a szörnyű tömeg nyomort, ahogy ezrével hullottak el kicsik és öregek 2-3 ezer méter magasan. Egy nép, amelyik legalább 4-5 ezer éves, a nagy méd birodalom leszármazottjai, az Ararát tövében laktak, ahol valamikor a Biblia szerint föntakadt Noé bárkája, átélhették talán elődeik a vízözönt. Egy hatalmas nép maradéka, amely népet három felé metszettek, három ország gyötri vagy uralja őket, és most az egyik vezetője elől ezrével, százezrével, talán még annál is többen, talán félmilliónál is többen menekülnek, menekülnek, menekülnek. Puszta életüket féltvén minden bizonnyal joggal. Amíg néztem ezeket a képeket, meg kell, hogy mondjam, hogy mélyen szégyenkeztem, hogy rólunk írják a nyugati lapok, hogy Dél-Közép-Kelet-Európa legnyafogóbb, rezignáltabb, panaszkodóbb népe vagyunk, mert ezt írták rólunk az európai fölmérő statisztika szerint. Szégyeltem, hogy mi, aki most is nyilván melegszobából, jó reggeli mellől jöttünk a templomba, olyanok vagyunk, hogy ezt kell rólunk írni a nagy világlapok. De a különböző adások megismételt képei közül egy mélyen belém vésődött. Egy apa, egy anya, talán fiú vagy lány, ki tudja, különös öltözetükben, valahol a magas hegyek egyik oldalába gödröt ástak. Tudom, a testvérek látták, ástak egy gödröt. Azért, hogy legalább egy éjjelre oda bebújjanak, talán valamiféle pokrócfélét a fejükre húzzanak, hogy meg ne fagyjanak. Egy nagy gödröt egy éjszakára. Többször vetítették ezt a döbbenetes kis pár másodperces képet. Én azt hiszem, még élek, nem felejtem el. Nem tudunk meglenni egy kis hely nélkül, ahol legalább egy éjjelre otthon vagyunk. Aki valaha foglalkozott, vagy átgondolta a honvágy miben létét vagy lélektanát, nekem egyszer foglalkoznom kellett vele. Rájöttem, hogy tulajdonképpen ez a gyötrő érzés, a honvágy, az nem egy elméleti helyre húzza haza messziről az embereket. A honvágytól szenvedő külföldön élő magyarok nem egy hazába vágynak, nem úgynevezett Magyarországra vágynak, vagy Budapestre, vagy Kecskemétre, hanem egy nagyon körülhatárolt kis helyre. Most már értik a testvérek, miért mondottam én azt a gödröt. Egy kis helyre, ahol legalább valaha, valamikor otthon lehettek, voltak, vagy lehetnének. Svájcban lévén egyszer emlékszem egy drága barátomra, majdnem kortársamra, akivel együtt voltunk itt Újpesten, aki innen menekült ki minden joggal, és húzta meg magát az 50-es évek végén, vagy a 60-as évek elejére, emlékszem most. És mikor megtudta, hogy kim vagyok, fölkeresett bennünket, és a beszélgetés végén, mert nagyon gyötörte a honvágy, de nem jöhetett még akkor haza, azt kérte tőlem, hogy menjek el ide meg ide, arra az utca sarokra, és nézzem meg, hogy az sarkon megvan-e még az a három akác, amire ő kinézett gyermekkorába, ha kihajolt, még akácvirágot is tudott tépni róla. Három akác. Idézőjelben mondom, az a bizonyos gödör. Egy Kanadába menekült atyánk fia elhatározta, mert jó módba került, hogy a nyugdíját itthon fogja eltölteni, egy pici kis községnek a végére gondolt, ahol ó, hányszor megmászta a nagy jegenyesor, szinte minden jegenyéjét, és a végén volt egy kis tanya, elhatározta, hogy hazajön a jegenyék közé, és megveszi azt a kis tanyát, bármibe kerül, és ott tölti majd az öregkorát a családja. Hazajött, leutazott, a jegenyesort kiirtotta a TS, a tanyát lebontották és beszántották a helyét, szó nélkül megfordult, másnap kiment a repülőtérre, azt mondják, akiktől hallottam, hogy többé egy szót sejtett ki magyarul, és ott halt meg, és ott temették el, egy idegen helyen Kanadában. Szinte félve mondom el, hogy egy öreg ember közel a 80-hoz, itt Budapest egyik külvárosának nagy bérháza 10. emelete erkélyéről kidobta magát és szörnyet halt. Senki se értette a családból, hiszen mindene megvolt, szép kis külön szobája. A lánya, veje, unokái döbbenve néztek egymásra, hogy miért. Igaz, hogy megkérték, hogy adja el a kis falusi házát, hogy beépíthessék az otthonba neki, de neki ott mindene lesz, és volt is. Kenyere, ennivalója, itala. Még be is mentek hozzá, beszélgettek is. Vasárnap őt ültették az asztalfőre. És mégis leugrott a 10. emeletre. Nem értették. Amikor a házból egy kis öreg nénike följött kondoleálni, leült egy kicsit közéjük, az egyetlen valaki, akivel ez az öreg ember elbeszélgetett, ő mondott valamit, hogy én azt hiszem, hogy a Józsi bácsinak a kispad hiányzott, anélkül nem tudott meglenni. A gödör. Mi az a kispad? Akik jártak már régen vidéken, tudják, hogy a parasztházak előtt, gazdagházak előtt, legalább az én gyermekkoromban, Békésen is, Hajdúban is, Szabolcsban is. Mindenütt, vagy majdnem mindenütt volt egy kispad. Az öregek oda kiültek, a másik öreg a szomszédban mellé ült, eldiskuráltak, elpippázgattak. És elmondta ez a kedves idős asszony a gyereknek, a mennynek, a vőnek, az unokáknak, hogy egyszer azt mondta, hogy amikor mentem a templomba, s már öreg voltam, amikor elfáradtam, a következő ház kispadjára leültem, azután megint tovább mentem, a következő kispadra megint leültem, azután minden kispadra egy kicsit, egy szusszanásnyira leültem, még el nem jutottam a templomba, azután, amikor vége volt az Isten tiszteletnek, akkor ugyanígy jöttem haza, még a kispadon leültem, ott megbeszélgettük a szomszéddal, hogy miről is szólt az ige. És akkor döbbent rá a család, hogy mit jelent egy kispad, ami nélkül nem lehet meglenni. Bármilyen jó, szép, modern lakásban lakunk. Honvágy egy kispad után. Még nagyobb szorongással mondom, és idézem a költőt, hogy mivel nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, amit most mondok, ne vegye senki magára, illetve mindenki vegye magára. 50 éve már, hogy ez a gyülekezet megalakult. Iskolákba, óvodákba voltunk az elején ágyrajárók, így mondom, gyülekezeti ágyrajárók. Kölcsön termekbe, tormatermekbe kezdtük el az első istentiszteleteket. Azután hozzájutottunk a Vörösmarty utcába egy háromszobás kis lakásra, és 30-40-50-en ott folytattuk, közel a Váci úthoz. Ott éltük át a nagy bombázásokat, olykor a pincében, minden vasárnap úrvacsorát osztott. Azután az 50-es évek elejétől, közepétől már itt kezdtük előbb, fél azután még nagyobb templomba tovább tartani az istentiszteletet, és meghatva vettem észre, hogy vannak egyre többen kedves egyháztagok, gyülekezeti tagok, akik mindig ugyanarra a székre ülnek le. Ha már csak oda néztem, tudtam, hogy ott ennek, meg ennek, meg ennek kell lenni. Ha nem volt ott, akkor riadtan gondoltam, hogy vajon csak nem beteg. Hallatlan örültem, hogy itt is megtalálták sokan a kis padot, a maguk kis gödrét. Aztán még riadtabban vettem észre, hogy ha valaki nem ült azon a széken, és egy idegen bejött, vagy aki még nem volt a templomba, vagy Pestről kijött, és le akart arra ülni, valaki mögötte, vagy mellette megszólalt, hogy oda ne tessék ülni. Az XY helye. És nem egy valaki ment ki ebből a templomból ezért. 50 év alatt, ha csak egy évben egy valakit számítok, az már 50 ember. De egy nullát hozzá tehetnék, 500 ember. Kiment ebből a templomból, mert azt mondták, hogy ez foglalt hely. Ez az én kis padom. Nagy dolog, ha valakinek helye van. Egy gödör, egy kis pad, egy öreg fotel, egy lakás. Nagyon nagy dolog. Legyen is mindenkinek helye, itt ebben a templomban, egy szék, ahova legszokott ülni. Nagyon nagy dolog, de ennél van egy még nagyobb dolog, és ez a második, majd még egy harmadik lesz, amiről beszélek. Itt is hadd mondjam el egy példával, akár hiszik a testvérek, akár nem, egy fél évvel ezelőtt majdnem belesültem a prédikációmba. Mert olyan történt, amilyet ritkán láttam. Vagy nem is láttam. Fél évszázad alatt. Valaki, aki egyfolytában is mindig ennek a sornak a szélén szokott ülni. Mindig. 20-30-40 év óta. És megszokta, és én is megszoktam, hogy ott keressem a szememmel és a szívemmel. És bejött valaki. És megállt mellette, el voltam rá szészülve, még így beszéltem, a szokásos látványra, amit fél évszázad alatt lassan megszoktam, hogy majd szépen behúzza a gyomrocskáját, mellecskéjét, a gombjait védvén bejebb lép, hogy a későbben jövő menjen, ott átbukdácsoljon a lábakon. Biztos voltam benne, hogy ez fog történni, sajnos meg kellett szoknom ezt a látványt. Nem ez történt. Szépen fölállt, és készékkel bejebb ült, még azért is, mert látta, hogy aki jött, kívülről egy nagy táska van, hogy azt is még letehesse maga mellé. Testvérek, még én ezt láttam, úgy megdöbbentem, hogy lehet, hogy a testvérek nem tudták, hogy miért akadt el az öreg bojtár, és egy pillanatra hallgatott el, majdnem belesültem az ige hirdetésembe, mert szinte megrendültem. Azt mondtam az előbb, hogy nagy dolog, ha van egy gödrünk, van egy székünk, van egy kis helyünk ezen a földön. De ennél van egy még nagyobb. Ha azt át tudjuk adni. Ha arrébb tudunk egy kicsit csúszni. Ugye tetszenek érteni, hogy hogy gondol? Egy kicsit. Egy székkel arrébb. Egy mozdulattal arrébb. Itt azt olvastam, lehet, hogy nem tudták a testvérek, hogy jön ide ez az ige. Azután lement velük Jézus, és megállt egy sík helyen. Megállt egy sík helyen, hirdette az igét, aztán tovább ment. Aztán tovább ment, nem maradt ott, nem tanyázott le. A rókáknak és az állatoknak van barlangja, és a madaraknak fészkük. Neki nem volt. Ő mindig ment tovább, tovább. Átadta mindig másoknak a helyét. Van két nagyon kedves alakom a Bibliában. Az egyik Keresztelő János. Aki, amikor meglátta Jézus Krisztust, hogy jön, akkor azt mondta, hogy neki növekedni kell, nekem pedig alábbszállni. Átadta a helyét Keresztelő János Jézus Krisztusnak. Ha a testvérek nem tudnák, elmondom, hogy a tanítványok kétharmad része előbb Keresztelő János tanítványa volt, és Keresztelő János átadta a tanítványai nagy részét, zömét Jézusnak, aki kérte őt, hogy keresztelje meg. Mondjam az előbb képpel, arrébb csúszott, alábbszállt, átadta a helyét. A másik kedves bibliai alakom Illés, aki amikor megöregedvén érezte, hogy jön a vége, így van a Bibliában, hogy átadta a palástját Elizeusnak. Folytasd te az én szolgálat. Levette a profétai palástot, akkor is valami palástféle volt. Most te mondd tovább az igét. Arrébb csúsz. Egy kicsit be. Ha van nagy dolog az, ha van egy kis gödrük, ó, legyen, bár minden fiatalnak lenne itt egy kis helye, hogy férhez mehetne, vagy megnősülhetne, iszonyat itt, hogy miért nem tudnak nősülni a fiatalok. Egy kis gödör, egy kis hely, egy kis szobakonyha, ahol újra elkezdhetnék az életüket, de ennél, ahogy mondottam, volt, van még nagyobb. Néhány nappal ezelőtt még a lányomnál voltam, Stuttgart mellett, tegnap előtt érkeztem haza, és őtőle hallottam, hogy az egyik házban komoly hívő emberek laktak, és elég szép nagy lakásuk volt, és becsöngetett hozzájuk egy kelet-német házaspár, egy kis Oska Trabanttal, hogy már Stuttgarttól Felbachig végigjárták a helyet, hogy néhány éjszakára legalább befogadják őket, még munkát talál a férfi. A legnagyobb szobájukat adták át, mert nekik nem volt gyerekük, akik jöttek, azoknak volt. Még mindig ott laknak, még ebédet is kap. Valaki, aki arrébb tudott csúszni. A nagyobb szobából a kisebbre. Valaki, aki megtudta a kenyerét osztani. A levesét, a kis darab húsát. Nagyon nagy dolog, testvér. Akik nem csak Jézus Krisztus imádói, hanem követői. Mert a kettő között nagy különbség van.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Jézust adja neked. Az Ima Urák liturgiája, kompletórium következik.